A ma esti témánk a mozgás. Az egészség 8 alappillére közül az egyik legfontosabb pillér a mozgás, természetesen a többivel egyetemben. De azért szeretnék szólni a légzésről is, hiszen a mozgással szervesen kapcsolódik a légzés. Napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, táplálkozás, mértékletesség és Istenbe vetett bizalom, tehát az egészség 8 alappillére, amelyek közül tehát a mozgásról beszélünk. Talán már megszoktuk, hogy mindegyik előadás elején egy picit a lelki háttérről is szólunk. A negyedik parancsolatban olvashatunk arról, hogy Isten tevékenységre teremtette az embert. 6 napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat. A munkálkodás mozgással jár, a szervezetünk mozgással teremtődött. A háztartási gépeink, ha használjuk őket, elkopnak, ha az autót használjuk, elkopik. De ha az izmainkat és izületeinket és csontjainkat használjuk, akkor nem elkopnak, hanem erősödnek. Ez egy ellentmondás, ugye? Úgy tűnik, hogy az, de Isten így teremtette a szervezetünket. Az megint más kérdés, hogy a helytelen táplálkozás bizonyos mozgásszervi problémákat okozhat, illetve bizonyos mozgások túlzása deformációkat okozhat a szervezetben. Szinte az úszáson kívül nincs egyetlen egy olyan sport, amely ne okozna valami káros mellékhatást a szervezetben. Ezért, amikor mozgáskultúráról beszélünk, akkor tulajdonképpen arról szólunk, hogy megtanulni úgy mozogni, hogy abban tényleg áldás legyen és öröm. Aki gyakorolja ezt az alapelvet, az rugalmas lesz. És ez nagyon fontos dolog, a rugalmasság. Ennek van lelki vetülete is. Ha igaz az, és tudjuk jól, hogy igaz, hogy a fizikai törvények lelki párhuzamban vonhatók, lelki törvénnyel, akkor a rugalmasság fizikai szinten lelki értelemben is kihat, hogyha az ember a merev ízületeit például, vagy a merev mozdulatait feloldja mozgás és gyakorlás és lazítás és feszítés által, ez kihat a lelki világára is. Az ember gondolkodásában is rugalmasabb lesz, befogadóképesek, tágabb határokkal rendelkezik. A mozgásnál egy különleges ajándék van az ember számára, olyan határokig tágíthatja a saját lényét, amit nem is remélt. Biztosan ismerünk embereket, néhány évvel ezelőtt császárné Magdolna esete. Tessék? Császárné Benke Mária, bocsánat, igen, eltévesztettem a nevét. Ha jól tudom, hogy nyugdíjas korában kezdett el igazán mozogni, tele volt betegségekkel, elhízással, problémákkal, ízületi betegségekkel, alig tudott mozogni szinte nekiállt, és olyan határokig tágította a testének a lehetőségeit, hogy a 18-15 éves fiatalokat is lekörözött vele. Hát bármely korban, hogyha az ember elkezd mozogni, áldás vár rá, és rengeteg tapasztalat. Aztán ezek a merevségek feloldódása, amikor mozgunk, akkor általában a feszültségeket oldunk fel a szervezetünkben. A mozgás egyik következménye az, hogy az izomfeszültségek feloldódnak. És az egész szervezet felüdül. Például a feszítő, nyújtó gyakorlatoknál tapasztalhatjuk azt, hogy elmerevedett izmaink, amikor megmozdulnak és kimozdulnak a merev helyzetből, akkor egy óriási nagy könnyebbség a hatás. Ezért szoktuk azt csinálni, amikor nyújtó, feszítő gyakorlatokat végzünk, hogy direkt az a cél, hogy azt a bizonyos kellemetlennek tűnő érzést elérjük, de utána ez már kellemessé válik, mert tudjuk, hogy utána mi vár ránk. Hogy például megmozgatjuk a lábunkat egy fárasztó séta után, rendszeresen csináltam gyerekekkel ezt iskolai kirándulásokon, hogy például kimentünk a természetben, mondjuk egy 10 kilométert gyalogoltunk, jól elfáradt mindenki, leültünk a tisztásra, és mondtam, hogy gyerekek, most akkor csinálunk egy kísérletet. Ugye, hogyha azt mondtam, hogy most gyerekek, most tornázunk egyet, akkor mindenki megijedt volna. Azzal csináljunk egy kísérletet. Egy jó játék ez. És na most vegyétek le a cipőt, nevetgéltek, vajon mi lesz akkor, ugye? A kirándulás után vegyétek le az oknit is, húha. És utána pedig mondtam, a lábujjaitokat előre-hátra mozgassátok, mindegyiket felváltva. Utána feszítsétek hátra a lábfejet, utána előre. Mozgassátok meg a boka körül. Utána kicsit húzzátok befelé a lábszárat, utána kifelé, ott is mozgassátok meg, utána egy kis terpeszt csináljunk. Feszítsétek hátra a lábat, és húzzátok ki belőle a viszerekednél felgyülemlett, ugye elfáradt vér. Utána pedig mondtam, most álljatok fel, és figyeljetek meg, mi a két lábatok között a különbség. és ezek egyszerűen hihetetlen. Az egyik lábban élet van, erő, és szinte nem is vettük észre, hogy ennyit gyalogoltunk, a másik pedig fáradt, elhasznált és kimerült. Tehát ennyire kézzel fogható a mozgás, és mi csináltunk? Egy perc az, amit csináltunk, ugye? Egy perc kis mozgás. Tehát tulajdonképpen a mozgás kultúrának a lényege és célja, hogy megtanuljuk azokat a kiegészítő mozgásokat, amelyek a kifárasztó mozgások után következnek. Például, hogyha valaki tudja, hogy a futás után fordított gyakorlatot kell csinálni, akkor pihenni fog a szíve, gyorsan visszaáll a pulzusa a normális számra, és az a káros hatás, ami mondjuk egy kitartó, hosszabb futás után éri a lábat, mert megterhelésről a láb vénákra, azok kiürülnek és felüldülnek, és az oxigénnel teli vér pontosan a vénáknak az érfalát is erősíti, nem alakul ki, had ki viszértágulat. Ellentétben azokkal, akik egész nap állnak, egész nap ülnek, folyamatosan elnyomják a viszereket például a lábukban, és ennek az a következménye, hogy ott viszértágulatok jönnek létre, nem jól működik a vérkeringés, ennek pedig az eredménye, hogy az erek falában olyan folyamatok indulnak meg, amelyek károsak, tulajdonképpen erjedési folyamatok. És ezt oxigénnel lehet gyógyítani, hogy úgy mondjam. Aztán a mozgásnak egy nagy áldása az életérzet fokozása, az örömérzet. Azon túl, hogy a mozgás gyakorlása örömet vált ki az emberből, gondoljunk például egy kutyára, amikor elengedik a pórázról, nem tudom, biztosan mindannyian láttunk már ilyen állatot, ugye, hogy tud örülni, az elmondhatatlan. Emlékszem rá, amikor a kutyámat szoktam sétáltatni, kiejtem ezt a szót előtte, hogy séta, hát az elmondhatatlan az érzet, amit vált ki belőle, és nem tudja, hogy rebdessen, hogy a farkát csóválja, a fülét mozgatja, minden íze és porcikája jelzi, hogy ez a világ lenne jobb boldogsága számára, hogy ő mozoghat, hogy futhat. Valahogy így van a gyerekekkel is, figyeljük meg, egy zárt lakás után, ha kimehetnek. Kiviszem őket a természetbe, amikor kisgyerekekkel kimegyünk, vagy emlékszem, amikor a gyermekeim picik voltak, kiengedtem őket a Dunapartra, ott nem kellett őket felügyelet alá vonni. A homokkal, a vízzel játszottak órákon keresztül. Például most ez a kis gyermek is, ugye látjuk. Megtalálja ő, hogyha valami a természetben megjelenő formák és szabad levegő és tér ott van, akkor a mozgás kibontakozik. És ez egy csodálatos lehetőség az emberi szervezet és lelkület számára is, mert tulajdonképpen a szervezet erői csak tevékenység után bontakozhatnak ki. Különben beszűkülnek. És pontosan ellentétes a hatás is, hogyha valaki nem mozog, ha valaki nem gyakorolja, ha valaki bemerevedik, mi történik? Elhízik, ugye? Egyértelmű. Merevségek alakulnak ki az izületeiben, és ez lelkileg is visszahat. Figyeljük meg a felnőtteket. A felnőttek általában merev gondolkodásúak, nem? Lerakódások vannak a gondolkodásukban is. Ugye olyan nehezen feloldhatók, olyan nehezen megmozdíthatók, olyan begyepesedettek sokan, olyan kövületek. Tehát tényleg ezt sokszor úgy elgondolkodom azon, hogy idősebb emberekkel, amikor beszélgettem, egyszer, kétszer, ötször, tízszer, húszszor, ötvenszer elmondja ugyanazt a történetet. Az ember türelmesen végighallgatja, ugye? De úgy érzi, hogy hát az élet olyan gazdag, minden nap annyi minden történhetne. Nem csak a 20-30-50 évvel ezelőtti háborúban, vagy élet szakaszban történtek fontos dolgok, tegnap is, ma is történtek, azokról is lehetne beszélni. De ezek a bizonyos merevségek nem engedik, hogy a határai táguljanak. Tehát érdekes, hogy a tudomány megállapította nem is olyan régen, hogy a rendszeres, legalább napi fél órányi vagy egy órányi mozgás, ami ritmikus, dinamikus mozgás, egy séta, vagy egy kocogás, vagy egy rendszeres mozgás, az agyalapi mirigy béta-endorfin kiválasztását eredményezi. Ennek pedig az a következménye, hogy örömérzet, ez örömhormonnak is szokták nevezni, egy derűs, vidám kedély, egy jó lelkület az eredménye, és az ember úgy érzi a mozgás után, hogy az egész napja, hogy úgy mondjam, emelkedett. Ha nem eszi túl magát, ugye? Akkor az egész napján egy kedélyes, emelkedett energiaérzet van a szervezetében, és úgy érzi, hogy erőből tud cselekedni, nem csak úgy tengődik, hanem él, érzi az életet. Az életérzet, ez nagyon fontos. És ezért jár, ezt különben ismerte a népi világ már régóta, mert ezért szokták mondani, hogy munka után édes a pihenés. Ugye? Mert aki rendszeres munkát végez, rendszeres mozgást végez, az ezt tapasztalja, illetve ezt lefordíthatnánk úgy is, hogy mozgás után jól esik a pihenés. Édes a pihenés. Ez a bizonyos béta endorfin a fájdalom érzetet is csökkenti. Ez képes arra például, amikor hosszú energiateljes munkát kell végezni, vagy mondjuk egy nagy energiát kifejteni egy hosszú távfutónak, hogy egy holdponton át kell esnie. Ez a hormon segít ebben. De hogyha konkrét fájdalom érzet is van az ember testében valahol, ez a bizonyos hormon ezt is segíti. Tehát sok mindent lehetne itt elmondani a lelki hatásáról a mozgásnak. Egyáltalán az egyik legfontosabb, hogy az ember úgy érzi, hogy folyamatban, alakulásban van az élete, és figyeljük meg, nem erről szól az egész világ? Az egész természet. Isten úgy teremtette meg a bolygókat, az élőlényeket, még a növényeket is, a sejteket is, mindent, az állatokat, minden mozog, minden lendületben van, minden ritmikusan mozog, mindennek van egy rendje, és ez csodálatos. Az emberi életnek is, az ember szellemi fejlődésének is, és fizikai mozgásának is. Ezért van az, és ezt azok a sportolók nagyon jól tudják, hogy az idős kor közelettével nem igaz, hogy az ember eltunyul, elpuhul törvényszerűen, és elerőtlenedik. Azok a sportemberek, például mondjuk, akár gondolhatunk egy kínai emberre, aki, ugye biztosan látunk ilyen fejényképeket, hogy a kínai emberek általában a szabad idejükben kimennek az udvarról, a házuk elé, és bizonyos mozgásokat végeznek. Hogy mennyire kifinomodik a mozgásuk. Mennyire kifinomodik. Balettiskolában tanítottam hosszú éveken keresztül, legalább 10 éven keresztül, és láttam, hogy mire képes az ember a testével, milyen mozdulatokat kifejezni, és mennyi lelki tartalmat közölni. Hogyha például valaki mozog, akkor a gesztus rendszere, a kifejező képessége, a teste, a járása, az ülése, a tartása is nagyon sok mindent kifejez. Hát erről is szeretnék szólni, hogy hogyan lehet helyesen ülni. Ugye ilyen székeknél, padoknál kicsit nehéz erről beszélni, de talán ellentétként jól tudjuk érzékeltetni, hogy hát ez bizony nem az a helyzet, amiben kényelmesen lehet ülni. Igen. Tehát azok a bizonyos mesterek, akik egy bizonyos típusú mozgásnak a mesterei, például emlékszem rá az egyik balettművész, aki már az élete záró szakaszában volt, már messze túl a nyugdíjon, és elhívták egy szerepre Győrbe a Markó Ivánék, és amikor ő belépett a színpadra, az egész nézőtér megdöbbent, hogy hogy lehet bejönni egy térbe, hogy lehet kiállni. Hogy lehet egy mozdulatot tenni, lenyűgöző volt. Nem szólt ő egy szót sem. De ha az egész tartása elárult, hogy beérett emberről van szó, akinek a mozdulatai kristáltiszták, és tükrözte az egész lelkületét. Biztosan ismerünk ilyen embereket, vagy ilyen helyzeteket, hogy egy ember csak megjelenik, feláll, és egyszerűen beszédes a lénye. Most gondoljuk el, hogy a mi lényünk is beszédes, a mi tartásunk is, a mi ülésünk is, a mi testalkatunk is. Mind egy pillanat alatt árulkodik arról, hogy milyen a mozgáshoz való viszonyunk. És ezért nem mellékes ez a kérdés, mert egy néma bizonyságtevés az egész lényünk, a környezetünknek, hogy mi hogy viszonyulunk a mozgáshoz, és a lelki értelemben vett mozgáshoz is, az alakuláshoz. Az embernek kb. 600 vázizma van, amelyek 6 milliárd izomrostból állnak, és egy-egy kis izomrost csupán olyan vékony, mint egy hajszál, de a saját testsúlyának az 1000-szeresével terhelhető. Hihetetlen teljesítményre képes az izom, és az egész szervezetünk esedezik azért, hogy mozogjon. Ezt azok tudják a legjobban, akik rendszeresen mozognak, és nincs lehetőségük mondjuk 1-2 napig mozogni. Mert egyszerűen olyan helyzetbe kerülnek, hogy nincs utazás, vagy más egyéb miatt, nincs lehetőségük átmozgatni a szervezetüket. Hát ez egy kínlódás, és iszonyatos érzés. Ezt sokszor átéltem, akkor hosszabb utazáson voltam, akár vonattal, busszal, vagy repülőgéppel, és az ember nem mozoghatott. És akkor vettem a hasznát annak, amit tanultam a mozgáskultúrában, hogy lehet úgy is mozogni, hogy senki nem veszi észre, és mégis át lehet mozgatni az embernek a testét. Ennek is vannak bizonyos kis fortéjai és mozdulatai, hogy esetleg az emberek csak azt látják, hogy hátra nézek, közben egy gerincsavaró gyakorlatot végzek. Ugye? Vagy lehajolok, de közben végzem ezt a lábközést, amivel kiürítem a cipőmet fűzném be. Ugye a repülőgépen, hogyha felemelném a lábamat, akkor kell is kellemetlen lenne, vagy a buszon égnek el a lábam. Tehát ilyeneket nem tehetünk, de a találékony ember minden helyzetben felismeri magát. Az izmaink esedezzenek azért, hogy használják őket. Milyen hatása van a testmozgásnak a szervezetre? A legfinomabb véredények, az úgynevezett hajszálerek átszövik az izmokat, az agyat, a tüdőt és az összes szervet. Az a feladatuk, hogy az egész testben a szöveteket vérrel lássák el. Ha az ember tökéletes nyugalmi állapotban van, a hajszálerek közül általában csak kevés van nyitva. De ha egy izom mozog, 50-szer annyi nyílik meg. Gondoljuk meg. A mozgó izom hatására 50-szer annyi hajszál nyílik meg. Úgy véljük, hogy az állandó testedzés növelheti még a hajszálerek számát is. Az intenzív testedzés esetén az izomrostokon keresztüli véráramlás 15-20-szorosára is nőhet. Olvashatjuk a Kezdj el élni Don Holly könyvében a Mozgás című fejezetben. Én kimondatosan kiírtam ebből néhány gondolatot. Tehát az egész szervezet vérellátása alaposabb lesz. Az egész szervezet oxigén ellátása. És gondoljuk meg, hogy energia úgy jön létre, hogy a tápanyagot elégeti a szervezetünk, ugye azt a bizonyos szőlőcukrot, vagy át kell alakítani energiává, az inzulin hatására átalakítja a szervezet. A glikolízis folyamata után, miután bekerült a sejtbe a glükóz ATP-vé, a szervezet energiaforrásává, és ennek a felszabadulása, a kémiai energiának a felszabadulása, ami az izomban történik, átalakul mechanikus mozgássá, illetve hővé, izzadságra gondoljunk, illetve izommozgásra. És ez a folyamat az, ami termeli ezt az energiát. Még néhány hatását szeretném felidézni a testmozgásnak, hatékonyabbá teszi a szívet, a szív mozgását, a szívizom megerősödik. Normalizálja a vérnyomást. Nagyon érdekes, a magas vérnyomás csökkenti, alacsony vérnyomás normalizálja. Csodálatos hatás. Tehát egy sétával, egy könnyű kímélő mozgással, hogyha valakinek érrendszeri problémája van, vagy keringési problémája, egyszerűen gyógyítható. Talán egyik történetben hallottam, talán Karcsit épp tőled, hogy valaki olyan súlyos szívbetegségbe, vagy érrendszeri betegségbe került, hogy azt gondolta, hogy neki már úgyis mindegy, őre már csak a halál vár, és azt gondolta, hogy a családja csak akkor kapja meg a biztosítás összegét, hogyha ő meghal, hogyha olyan halállal hal meg, hogyha mondjuk útközben valahol összeesik, és valami szívinfarktust kap, és gondolta, hogy hát megkönnyíti ezt a tevékenységet, és hát elkezdett mozogni. És gondolta, hogy kifutja magát, hogy jól összeesen. Nem sikerült. Másnap megint, harmadnap megint neki veselkedett. A végén pedig, hogy neki járt mozogni, meggyógyult a szívbetegsége. Leszállítja a nyugalmi pulzus számot, a rendszeres mozgás. Ez azért fontos, olvasom Vernon Foster az Új kezdet című könyvében, hogy nem kell olyan keményen dolgozni a szívnek. Ha a nyugalmi pulzus szám 80, szívünk túl keményen dolgozik. A testgyakorlás 60-ra csökkenti, és így minden 24 órában 28 ezer dobbanást pórol meg szívünknek. Képzeljük el, egy nap alatt. Vajon hosszú távon ez mit jelent? Milyen hihetetlen nagy lehetőség az, hogy ugyan a mozgás közben felgyorsul a szívverés, de utána meg lelassul, mert megerősödik a szív, izom. Elősegíti a jobb vérkeringést. A véráram a mi életfolyónk. A vér oxigén, tápanyagokat és más létfontosságú anyagokat szállít a test minden részébe. Továbbá felszedi az anyagcsere salaganyagait és elszállítja a veséhez, tüdőhöz, a bőrhöz, ahol felesleges anyagok kiválasztódnak. Tehát salaktalanít például. Serkenti a mély hasi légzés. Ugye a mozgás közben automatikusan leföl hajolunk, jövünk, megyünk, és az intenzív hasi légzés következtében a belső szervek, a belek, a vese, a máj, a hasnyálmirigy egy pumpáló mozgásnak van kitéve, és ennek következtében a benne lévő vér áram sokkal intenzívebben jár. Ezért olvashatjuk az egyik helyen, hogy tulajdonképpen a szívünk nem más, mint egy az izmaink nem más, sok, mint egy második szív. Mert az izom mozgás következtében tulajdonképpen segítjük a víráram továbbhaladását. Ellazítja az izomfeszülést, és felszabadítja az elfojtott érzelmeket. emlékszem, egyszer láttam egy filmet még régebben, és egy férfi súlyos csalódás ért, felesége elhagyta, gyerekei elhagyták, tragédia hátán, egész család felbomlott, és egyszerűen nem tudta, hogy kifejezni a fájdalmát, elkezdett futni. Próbálták megkérdezni, miért fut, nem válaszolt, csak futott tovább. Emberek csatlakoztak hozzá, ők is futottak. És egy mozgalom lett belőle, körbefutották a világot, az orsz földet, és csak futottak, ez volt a cím. És hát ugye most ez egy jelképes történet, de hát ugye azt fejezi ki, hogy az elfojtott, feszítő érzelmeket levezeti. Akik ülnek például sokat, tapasztalhatják, hogy a nyakuk környékén és itt a hátoknál, a lapockák környékén izomfeszültségek, fájdalmas pontok jelennek meg. Mozgás hatására feloldódnak ezek a feszültségek, és ez visszahat a lelkiállapotra is szintén. Elektromos energiával tölti fel az agyvelőt és az idegsejteket. Az akarati és az akarattól független idegrendszer közötti egyensúlyt javítja, segíti az emésztést, hogy erről beszéltem, erősíti az izmokat, csontokat, szalagokat, nem engedi, hogy a csontképzéshez szükséges ásványokat elveszítsük, és így megelőzi a csontritkulást. De logikus, ugye, hogy emlékszem rá, amikor elkezdtem futni, akkor fájni kezdett a térdem. Hát mondom, hát fáj a térdem. Most akkor fussak, ne fussak. Mondom, de hát, hogyha most leállok, akkor most ezért ne fussak. Na, miért fájhat? Nézegettem, hát. Rájöttem először is, hogy nem jó cipőben futok. Utána rájöttem arra, hogy földön kell, vagy füvön futni, ha lehetséges. Arra is azt is észrevettem, hogy sokféleképpen lehet futni. Nagy, hosszú léptekkel, és lehet egészen kicsi, könnyed léptekkel. És rájöttem, hogy ha kicsi, könnyed léptekkel futok, akkor nem fáj. Akkor nem úgy fáj. És mondom, akkor futok így addig. És fájt két hétig. Hát mondom, fájjon. Engem nem érdekel, akkor is futok tovább, mert én elhatároztam, hogy futni szeretnék. És elmúlt. Ugye eszembe jut a népi mondás, hogy kutyaharapás szörjével. Amilyen baja van az embernek, ugye a szervezet persze tiltakozik, mert hát most én nem szoktam meg, hogy te ennyit fussál, ugye? De utána mégiscsak elmúlt. És attól kezdve nincs ilyen probléma. Tehát erősíti az izmokat, inakat, csontot. És mivel terhelést ró a szervezetre, a szervezet nagyon intelligens, mint sokszor hallottuk már, és beépíti azokat az anyagokat, és megerősíti, amelyek a fenntartásához, életbenmaradáshoz, egészségéhez szükségesek. Élettani egyensúlyt teremt az endokrin rendszerben. A pajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a mellékvesék és a nemi mirigyek hatékonyabbá válnak. A testgyakorlás élesebbé teszi az értelmi erőket. A gondolkodás befogadó képességét is megnöveli. Logikus. A jó oxigénellátás jobb agyi tevékenységet eredményez. És ennek következtében az ember koncentráló képesség egészen más. Emlékszem rá, amikor az ember mozog, és úgy kezdi a napot, és utána dolgozik, szellemi munkát végez, a koncentráló képessége egészen más. De emlékszem rá, egy példát is, hogy említsek meg, sokszor utaztam vonaton, emlékszem rá, hogy 18-20 éves koromban vasútnál dolgoztam, és valamikor fél napokat, 3-4 napokat ültem vonaton, és hát ugye ott nem sok mindent lehet csinálni, és észrevettem, hogy az emberek mit csinálnak egy hosszú út után, hogy Budapestől mennek Miskolcig. Beülnek a vonatba, beszélgetnek néhány szót, előveszik az ennivalót, elkezdenek enni. Jó, teleszik magukat, ugye ebben a hatalmas, nagy nyílt térben, tág ablakok és levegőjárás helyett, ugye szűk dobozban elfogy a levegő pillanatokon belül, utána hátra dőlnek, és így felveszik ezt a tipikus tartást, amit ugye ismerünk az úristáknál. Tele a gyomruk, agyukból lemegy a vér, amit hallottuk, és sem emésztés nem jól működik, sem az agyműködés, és ilyen szuszogásszerű kábultságban végig szuszogják ezt a 2-3 óra utat. És emlékszem rá, hogy én akkor rengeteget tanultam, könyvek sokaságát olvastam, és hát körülbelül én is ezt tettem, és mondtam, hát ez szörnyű, hát órákat veszít el az ember. Hát mit lehetne csinálni? És rájöttem, hátradőltem én is, és próbáltam olvasni. Igen, ám, de hogy olvastam mindig a vonat, ugye, akkor még hogy ezt a ritmust verte. És akkor mondom, de ez nem jó, mert a szememet is zavarja, és akkor rájöttem arra, hogyha egyenesen ülök az ülésem, akkor már nem mozgatja, mert a gerincem és az izületeim levezetik ezt a mozgást. És akkor körülbelül ilyen tartás, emlékszem, hogy felültem egyenesen, előtettem a lábaimat, és így olvastam. És így ilyen kis enyhe mozgásokkal órákon keresztül tudtam olvasni, fél óránként felálltam, kimentem a folyosóról, lehúztam az ablakot, és csináltam 10 mély légzést, sétáltam egyet, elvégeztem azokat a kis lazító gyakorlatokat, visszamentem, leültem és olvastam tovább. Így 200-300 oldalt egy ilyen utazás alatt elolvastam, míg a többiek félholtan és fáradtan megérkeztek a célállomáshoz. Tehát egészen másképp lehet helyzeteket megoldani, hogyha az ember tudja, hogy milyen módon kell például ülni, vagy melyik ülés az, vagy tartás, amiben a legjobban működik a gondolkodás. Egyenest, emlékszem, a középiskolai tanárom mindig azt mondta, hogy kedves diákok, úgysem hiszitek el, de azért elmondom, a legjobb tartás, az egyenes tartás, és a legjobb ülés, a fegyelmezett egyenes ülés. Egyenes gerinccel, egyenes fejtartással lehet a legjobb mozgás, illetve hatásfokot elérni a szellemi munkához. Emlékszem, amikor könyveket írtam, és 100 és 1000 órákat ültem a számítógép előtt, hát akkor utána jött ki az, hogy nekem is megjelentek ezek a problémák, és mondtam, hát így nem lehet élni, hát az ember tönkre fog menni. A csont problémák, nyaki problémák, izom problémák, persze elhízásról nem is beszélve. És akkor ezeken túl lettem, és egyszerűen kerültem a számítógépet hosszú ideig, mert nem akarok így élni, hogy számítógépbe töltöm az életemet, jelentős részét. És akkor mondtam, hogy meg kellene találni azt az ülést, ami ülés és tartás következtében jól működik az agyam. És rájöttem, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha előtte átmozgatja az ember magát, és mindenkinek más lehet, de én kikísérleteztem azt az ülésformát, amiben a gerinc egyenes. Amiben a láb viszereit nem nyomja erőteljesen az ülőke. Tehát az ülőke magassága nagyon fontos, hogy ne lógjon a láb. És észrevettem, hogy például az a tartás, amikor szétnyílhat a comb, és a viszereknek helye van oldalt a vérkeringésben részt venni, illetve úgy helyezkednek el, ez a legjobb ülés. És még ezek után is fél óránként, egy óránként felállni, nyakkörzést végezni, kimenni, légzést végezni, és utána visszaülni, akkor hosszú-hosszú órákon keresztül lehet szellemi munkát végezni. De nagyon sokan szellemi munkát végzünk, mindenkinek magának meg kellene találni azt a formát, ami a legjobb tartás. Ahhoz, hogy jó szellemi munkát végezni, jó szellemi teljesítőképessége legyen. A külsőnket és megjelenésünket szépé teszi. Ugye a legjobb szépítőszer a mozgás. Sokan ezt azzal próbálják kipótolni, különösen hölgyek, hogy mindenféle szépítőszerekkel akarják ugye ezt kipótolni, de ennél szebb szépítőszer nincs, a mozgás. Az Isten által megtervezett alkat, arcszín, ugye aki mozog, az kimegy a levegőre, annak más lesz az arcszín. Azt éri a napfény, a jó levegő, és az egész testét. És az Isten által szabott törvények mutatják meg, hogy milyen az az alkat, amit Isten adott az embernek. És a kontroll nagyon egyszerű, senkitől nem kell megkérdezni, hogy nézek ki, csak a tükörbe bele kell nézni. És ottól fölösleg van, hát le kell dolgozni. Én beszélgettünk a fogyásról, tehát annyit, hogy mondjak el, kedves Gábor, hogy beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet fogyni. Ha a mozgásról szó esik, akkor talán ezt is meg lehet említeni, de majd te majd jobban kifejted az élettani hátterét. De arról beszélgettünk, hogy ez a bizonyos ATP, amikor mozog az ember, akkor az izomból felszabadul, és energiát kölcsönöz a szervezetnek. Hogyha ez a bizonyos ATP kifogy az izomból, akkor a májból kezdi feldolgozni a ott lerakódott energiát, ugye a glükózt a szervezet, és aztán, bocsánat, a májban lévő glikogént az ATP-vé alakítja, ugye ez átalakítja, utána a zsírokat kezdi lebontani, na, akkor kezdődik a fogyás. Igen, ám, de ahhoz, hogy fogjon az a testrészünk, például mondjuk a csípőnél, vagy a combnál valami lemenjen, előtte ki kell üríteni az ATP készletét az embernek. Hát mondjuk egy jó, kicsit kimerítő mozgással. Mondjuk másfél-két óra séta, vagy egy kicsit erőteljesebb mozgása, és utána kimerült, akkor kell intenzíven azt a testét megmozgatni, ahol lerakódás van. Akkor úgy megy le, mintha szívnák le onnan a fölösleget, mert tudnék a koszorúkat, a zsírokat használja fel a szervezet. Hát ezért nagyon fontos tudni, hogy mikor, milyen célzott mozgást végzünk, és mit akarunk elérni. Lelassítja az öregedési folyamatot, megőrzi fiatalságunkat, megnöveli a tűrőképességet, késlelheti a kimerültség ostromát. Segít a súlyfeleslektől megszabadulni nem csak azáltal, hogy elégeti a kalóriákat, hanem azzal is, hogy felfokozza az anyagcsere szintet, így aztán súlyt veszíthetünk még akkor is, amikor alszunk. Hogyha este például sétálunk, vagy tornázunk egy kicsit, most nem olyan tornára beszélek, hogy halálra fárasztjuk magunkat, egyáltalán a szervezetünkben a vérkeringés megmozdul. Ez nem csak addig tart, amíg mozgunk, ez hosszú órákig kihat. És akkor is visszaköszön sok csodálatos hatásával. Milyen mozgásokat végezzünk, a legegyszerűbb és legjobb mozgás a séta. Az Isten csodálatosan megalkotta az emberi testet, hogyha mozgunk, ha sétálunk, ha megyünk. Én észrevettem el a kocogást, a futást és a sétát összehasonlíthattam, és arra kellett rájönnöm, hogy a séta és a gyaloglás hosszabb távon például a kocogás vagy a futás. Egészen másképp terheli a szervezetet is. Valami történt. Tehát van egy régi mondás, hogy két orvosom van, a bal és a jobb lábam. A mozgás különlegesen csodálatos a séta. Az egész felsőtest mozog, vállizom, hátizom, a tartásunk jó. Észrevehetjük és megfigyelhetjük, hogy sokféleképpen lehet menni is. Valaki ugye úgy megy, hogy előre dől, és majdnem a súlya viszi mindig előre, egy lendülettel előre. Meg lehet úgy is tanulni menni, hogy az embernek tartása legyen. Ezt is lehet kikísérletezni. Ez azzal függ össze, hogy a hátizma gyenge. De hogyha a hátizmát erősíti, akkor a tartás emelkedik, a vállak hátrafeszülnek jobban, és a légzés is jobb lesz. Ez mind összefügg egymással, de a séta hatására erősödik. A természetjárás. Hát van-e annál szebb, mint kisétálni a természetbe? Vagy ha a munkahelyünk olyan, még egy városon belül is, én azt csináltam, amikor az a város túlsó felén dolgoztam, egy általános iskolába, és kiszámítottam, hogy 3-4 óra séta az út oda, vagy erőteljesen mozgás, mondjuk úgy 30-35 perc, akkor megkerestem azokat a helyeket, hogy házak között hol tudok úgy elmenni, hogy ne kelljen autóúttal érintkeznem csak keresztbe. És így mentem, vagy épp futottam. Ugye mire oda megérkeztem az iskolába, teljesen kiizzadtam, akkor vittem egy pólót a táskámban, levettem a pólót, felvettem a tisztát, és kezdődött a nap. Ugye, tehát az ember akkor úgy tervezte, hogy ez lesz a napi mozgásom. Tehát még egy városban is megtehetjük, hogyha mi ezt elhatározzuk, és rászálljuk azt a órát, vagy fél órát, vagy három órát, mert ez nem fog elveszni. Ez csak megtérül, ez nem veszteség. A másik mozgástípus talán, ami az egyik legjobb mozgás, és csodálatos lelki áldásokkal, a kerti munka. A kerti munka, a kertészkedés, a hajolások, a természet szemlélés, annak persze sokféle módon lehet a kertben dolgozni. Lehet úgy is, mint egy robotos, ugye? Mint egy rabszolga, hogy menjünk már, haladjunk a kapálásra a sor végére, mikor érünk ki. Hát ez iszonyat, ugye ez stresszt és kínlódást hoz maga után, de lehet örömmel is dolgozni. Megállni. Én emlékszem, Pannonhalmán voltam, amikor egy idős nénivel találkoztam, egy paraszt nénivel, aki kb. 3-4 órán keresztül beszélt nekem a tavasz illatokról. Hogy ő hogy várja a tavaszt. És mondta, hogy ez a fa ilyen illat, és az a virág, és a táj, és én megállok, és körbenézek. És mondta, hát én még ilyen paraszt embert nem láttam. Ugye, aki tud gyönyörködni is abban, ami körülötte van, nem csak megszokta, és aztán csak robotosként dolgozni, ez valami szörnyűség. Tehát meg kell tanulni úgy kint dolgozni a természetben, hogy megálljunk, örüljünk, és lélegezzünk, nyújtózkodjunk, és könnyű lendülettel végezzük a munkát, örömmel, és tudjunk pihenni is. Ja, a kocogás a városi embernek és a nem fizikai munkát végző embereknek egy olyan mozgás, ami nem megerőltető, saját ritmusú. Mindenkinek meg kell találnia azt a típusú kocogást, erről beszéltem reggelenként is, ami neki nem kellemetlen. És dinamikus. Ha nem megy, mert még túl sok a felesleg, akkor egy erőteljesebb sétát tegyen. Tehát kicsit lendületesebben sétáljon. A szervezet ezt már meghálálja. Meg fog izzadni, nem kell sokáig menni. 10 perc ilyen séta után már izzadt lesz. Azért nagyon fontos az izzadság, mert a kiválasztó szervünk, az egész bőrfelületünk, a vesét nagyon segíti, és rengeteg toxikus anyag, méreganyag távozik az izzadságon keresztül, ezért kellemetlen szagú az izzadság, és ezért jó fokmérője az izzadság kellemetlen szaga annak, hogy mennyi méreganyag van a szervezetünkben. Ugye, tehát ez is egy érdekes folyamat. És aztán az úszás, talán a legcsodálatosabb mozgás, ami már nem ilyen megszokott természetes mozgás, az úszás, vízhez kötött mozgás. Én emlékszem rá, amikor rendszeresen úsztam, egyetem egyik legnagyobb élménye volt, amikor éveken keresztül eljárhattam úszodába, és bár nem tanított engem senki úszni abban az értelemben, hogy különféle úszásformákra, ott magam felfedeztem, mert gyakoroltam. És emlékszem, ott a víz alatt a szemüvegen néztem a profi úszóknak a fordulatait, meg a pillangó úszását, meg a különféle úszásformáit, és egyszerűen az ember maga felfedezheti, hogy mire képes a teste. És a víz és a test érintkezése egy felemelő tapasztalat. Tessék? Igen. Igen. Ezt is megtanultam például, amit soha nem tudtam volna elképzelni, és végtelenül egyszerű, úgy fennmaradni a vizen, hogy egyszerűen egy mozdulatot nem teszünk, és nem függ a testsúlytól. Igen, na hát azt hiszem, nálam talán nem volt soványabb, ugye? Én elég sovány vagyok, és én például most nemrég is, amikor a vízparton voltam, akkor úgy teleszívni a tüdőt levegővel, hogy tényleg majdnem pattanásig feszülten, és egyszerűen csak felfeküdni, ez a nagy mennyiségű oxigén tartály felemelje a testet. És így szétteszi az ember a kezét, lábát, és hanyat fekszik, és úgy lélegzik ki, hogy csak egy kicsit lélegzik ki, és kicsit be, és mindig megmarad ez a fenti állapot. És akkor próbaképpen hasra feküdtem, vagyom hason fennmaradok-e. És semmi már nem kell, csak fel kell emelni a fejemet, és ugyanúgy fennmaradtam. És most képzeljük el, hogyha hullámzik a víz, és esetleg még ott emeli le is, akkor a természet ritmusában is részt veszünk, de nem fokozom tovább. Emlékszem rá, amikor ott begyakorolta az ember a mozgásformákat, és szeretném hangsúlyozni, ott velem a legtöbb úszótársam idős ember volt. A legtöbben. Tehát nem korhoz kötött az úszás. És ők is örömüket lelték az úszásban, és emlékszem rá, ha jöttek fiatalok, és őket is figyeltem, rengeteg ismeretet szerez az ember a természetről, az Isten által teremtett elemekről, a víz. 15 féle jelképként használja a Biblia a vizet. Én egyfolytában, amikor a vízben voltam, mindig a vízről gondolkodtam, a bibliai tanításokról, hogy miért tanít az Isten a víz által. Hogy mennyi üzenet van, és milyen hatása. De télen a hó is, vagy a jég. Milyen kapcsolatban lehet kerülni vele, bizonyos testmozgásokon keresztül. Egy biztos, hogy mindenkinek érdemes kifejleszteni egy saját testmozgás programot, ami az ő számára, az ő alkatára megfelel. Én magam is kifejlesztettem egy ilyet, ami tulajdonképpen végtelenül egyszerű és logikus. Az embernek azok a tagjai, amik általában egy szellemi munka következtében, mivel tanár vagyok, és tanítottam, és szellemi munkát végeztem, tehát nem adatott meg, hogy egyfolytában kint dolgozzak a levegőn, ezért a kéz, a láb nem mozog eleget, ugye? A törzs is elég merev, egész nap. Tehát kézgyakorlatok, lábgyakorlatok, gerincgyakorlatok, fejgyakorlatok, has, hátizom, mellizom gyakorlatok. Ha csak mindegyikre egyet vagy kettőt gyakorlunk, akkor már rendben van. Én gondoltam arra, és van rá igény, szívesen bemutatom ezeket a gyakorlatokat, majd egyik délelőtt vagy reggel, azt is lehet, hogy egyik nap futás helyett ezt végezzük el. És ez azért nagyon jó, mert például ezeknél a gyakorlatoknál nem kell megizzadni. Tehát ez nem olyan gyakorlatok, amelyek mondjuk izzadságot váltanak. Lehet úgy is végezni, hogy izzadságot váltsanak ki. De lehet úgy is, hogy lazítsanak ki, és feszültségoldó hatásuk legyen. És ez például, amikor végig elvégzem ezeket a gyakorlatokat, meg azokkal, akikkel elvégeztettem, ugye például volt tavaly egy életmódtáborunk Szekszárdon, ott az iskola körzetében, ahol van egy iskolánk, egy általános iskola, és ott azzal kezdtük a napot, hogy kocogtunk, futottunk, meg volt a dinamikus mozgás, utána pedig vittünk ki egy matracot, vagy egy sportpálya, letettük, és végig egy fél óra alatt, 20 perc alatt ezeket a gyakorlatokat végigvettük. Hát egy hét múlva szinte majdnem mindenki elkezdett lefogyni. És érezték, hogy milyen jó a testérzetük. És többeknek az élete megváltozott, mert érezték, hogy ez csodálatos, ez lenyűgöző, hogy könnyű a testem. Hogy jól mozognak az izmaim, és jó a közérzetem. És nem arról volt szó, hogy az ember túl kell feszegetni magát, az megint más kérdés, hogy az ember eljuthat a saját határaikig. Mindig addig kell magunkat feszíteni egy gyakorlat végzésénél, ameddig a határunkig vezet. Ellen Goodwart azt mondja a Nagy Orvos Lábnyomában című könyvében, hogy minden Krisztus követő ember kötelessége a testi és a szellemi erőit a maximumig fejleszteni. A testi és a szellemi erőit a maximumig fejleszteni. Ha csak egy mondatot kiemelek ebből a könyvből, mennyi mindent kifejez, ugye? Most vajon a mi testünk és a szellemünk maximumán vagyunk-e? Mert akkor éljük az életet igazán. És ehhez a mozgás segít hozzá nagyon sokszor, mert általában bennünket ez a világ, ez a táplálkozás, ez az egész rendszer és társadalom arra tanít, hogy ne mozogjunk. Arra vezet, hogy ne mozogjunk. Se szellemi mozgást ne végezzünk, ne gondolkozzunk, se fizikai mozgást, és ennek következtében ugye az élelmiszeripar gazdagodik, és a gyógyszeripar is, és az az ipar is fejlődik, aki a fogyást növeli. Nemrég hallottam egy diáktól Szekszárdon, utolsó órák egyikén, az év végén, hogy Amerikában annyit használnak el az emberek, annyi pénzt fogyásra, hogy ebből az egész harmadik világ éhezési problémáit messze meg lehetne oldani. Azért elgondolkodtató, ugye? Nem tudom, még van-e idő arra, én még megtehetjük, hogy néhány szót szólok a légzésről, ugye? Amikor megszületik egy gyermek, egy csecsemő, és ránézünk, ott mesztelenül előttünk van, akkor láthatjuk, hogy tökéletesen lélegzik, a hasa mint egy dob fölle jár, mint egy kis pumpa, ugye? Na most bekerül a gyerek az óvodába és az iskolába, elkezd elromlani a légzése. Mire általános iskolás felsős, már elromlott teljesen, felnőtt korában pedig végképp reménytelen helyzetbe került. A rossz ülés, a sok ülés, a hátragörnyedés következtében a hasi szervekbe benyomódik a borda, nem jól működik a hasi légzés, mert ez a legjobb légzés. Panga béltartalom, a pangó béltartalom következménye pedig mindaz, amiről beszéltünk. Rossz emésztés, ennek következtében rossz testtartás, rossz életmód, rossz gondolkodás, mindenre kihat. És ezért azt kell mondanunk, hogy tanulni kell újra lélegeznünk. Meg kell tanulni lélegezni, meg kell tanulni jól lélegezni, azt a háromfajta légzéstípust tudatosítani. Az egyik a hasi légzés, amikor az ember a hasán keresztül, rosszul fejezem ki magam, a has kidomborodásán keresztül lélegzik, ami azt jelenti, hogy a rekeszizom, ugye, ami itt helyezkedik körülbelül el, a tüdőnk alsó részébe engedve a levegőt, ezt pontosabban úgy éljük el, hogy kidomborítjuk a hasfalunkat, és a rekeszizom lefelé nyomódik, és ennek következtében a kidomborodó hasfal egy vákumot hoz létre a tüdőnk alsó részén, és oda áramlik a levegő. A középlégzés az, amikor egyszerűen a bordaközi izmunkat és mellizmunkat használva felemeljük a mellkasunkat, megint vákum keletkezik, és beáramlik a levegő a tüdőnk középső részébe. A kulcscsonti vagy felső légzésnél pedig felemeljük a vállunkat, és ez a felső része a tüdőnek szintén megtelik oxigénnel. Na most kilégzésnél mit csinálunk? Fordítva pont ezt a folyamatot, hason kereszt beszívása, a tüdő leengedése és a vállak előreejtése. Belégzésnél viszont. Na most ennek a légzésnek a gyakorlásánál, amikor mély légzést gyakorlunk, az egész szervezete gyakorolt hatása hihetetlen. Sokszorosa mennyiségű oxigén éri a tüdőnket és jut a szervezetbe, és hát ugye az oxigén a tápanyag elégetése, az agyműködés felelőse. Annyi mindent elmondhatnánk róla, erről már sokat beszéltünk. A hatása felmérhetetlen. A beszélgetésnél majd szívesen idézek egy-két orvostól, hogy milyen betegségeket gyógyítanak és tudnak gyógyítani egyszerű légzéssel. Az egyik legnehezebb betegséget, amire semmiféle gyógyszer nincs, a szív megnagyobbodást. 3-4 hónapos légzőkúrával egy Tirola nevezetű professzor röntgen felvételekkel bizonyította. Mély légzéssel, rendszeres napi mély légzéssel 1,5 centivel csökkentette a szív átmérőjét. Hihetetlen dolgokra képes a légzés, a mély légzés, azon túl, hogy például feloldja az ember lelki feszültségét is. A vérkeringése gyakorolt hatását magunk is megfigyelhetjük, ha gyakorlatok közben pulzusunkra helyezzük ujjainkat. A belégzés alatt a vérnyomás csökken, a pulzus gyorsul, míg a kilégzés alatt a vérnyomás nő és a pulzus szám lassul. Az idegrendszer működését is befolyásolja. A mélylégzés belégzési fázisában a szimpatikus idegrendszer működik erőteljesebben, hogy a vészhelyzetben ez mozgósítja a szervezet erőit. Gondoljuk meg, hogyha az ember hirtelen vészhelyzetbe kerül, mit tesz? Belélegzik gyorsan, visszatartja a levegőt és megfeszíti az izmait. Mert a vészhelyzet. És az egész szervezet hirtelen cselekvése, gyors cselekvése rendezkedik be. Na most ezt a belégzés alatt kicsi bizonyos szinten elérjük ugyanezt. Kilégzéskor a paraszimpatikus idegrendszer erőteljesebb, ez a szervezet regenerálódásáért felelős, segíti annak erőgyűjtését. A rendszeresen alkalmazott légzésgyakorlatok erősítik az idegrendszert, a nehézségek elviselésére ellenállóbbá teszik az egész szervezetet. Van egy gyakorlat, idegerősítő légzésnek nevezik, amikor az ember belélegzik mély légzéssel, visszatartja a levegőt, és mondjuk egy enyhe terpezben felemelt karokkal lassan, folyamatosan megfeszíti az egész izomrendszerét. Egészen addig, hogy egy picit így beremegjen. Kilégzés alatt pedig leengedés szépen ellazítja. Mit tesz ilyenkor az ember? Tulajdonképpen mesterségesen egy stresszhelyzetet hoz létre, amely stresszhelyzet hatása alatt az idegrendszer, az érrendszer, az egész izomrendszer felfokozódik a működése, és ennek következtében erősödik, edződik. Amikor majd jön a valódi stressz, amikor tényleg vészhelyzet van, akkor nem az lesz az eredmény, hogy agyérpattanás, meg idegkiborulás, meg ideösszeroppanás, hanem erősebb a szervezet. Ugye tehát masszírozza az emésztőszerveket a hasi légzés, a pangó béltartalom haladását segíti, a vese a mirigyek működését hatékonyabbá teszi, a májban lévő vér kibepumpálásával fokozza a salakanyagok eltávozását, elősegíti a méregtelenítést, a jobb oxigénellátás által az életfolyamatokat kedvezően befolyásolja. Szervezetünkben a savbázis egyensúlyt rendezi. Tehát a légzés is óriási hatású. A mozgással együtt jár a légzés, és a jó levegőn tartózkodás. Emlékszem, gyerekeknek úgy szoktam ezt érzékeltetni, hogy például egy nagy tanteremben, a tanterem egyik sarkába beállítok egy gyereket, és mondom, egy sprét például, egy illatos sprét, csak egy pillantásig ilyen, ennyi időre nyom meg. A terem túlsó sarkába beállítok egy másik gyereket, te meg nézd az órádat, hány másodperc múlva érzed az illatát annak a sprének. Hát nem tudom, mit gondolunk, hány másodperc telhet el. Hogy a terem túlsó felén, tehát mondjuk egy 8-10 méterre megérezze. 20 és 30 másodperc között megérezte. Most ezt miért mondtam el? Mert ha valaki a terem egyik sarkában kiélegzi a levegőt egy zárt helyiségben, azt a kiélegzett levegőt a terem túlsó felén lévő valaki beélegzi. És amikor olyan osztályokban tanítottam, például egyik első osztályban mentem egyszer Győrben, és jön a szünet, ugye mindig mondom, nyissátok ki az ablakot, és látom, hogy nem tudják kinyitni, mert minden ablak tele van virággal. Hát mondom, gyerekek, ti nem szoktátok kinyitni az ablakot? Azt mondják, hogy nem. Mi nem szoktuk kinyitni. Képzeljük el, elsősök. És mondom, akkor hogy szellőztettek? Sehogy. Vagy az ajtó, amíg a szünetben kinyílik, onnan a folyosón, onnan valami kicsike levegő beáramlik. Hát most képzeljük el, hogy milyen szellemi képes, teljesítő képességre bírnak ezek a gyerekek. Mire képesek? Hát ez iszonyat. Ezt rögtön mondtam, hogy hát erről szó sem lehet, de hát persze ezek mindig ilyen szélmalomharcok, tudom jól, mert elmondom, bemutattam a gyereknek ezt a kísérletet, utána fellelkesedtek, aztán szépen a szokásból visszatértek a régi szintre, mert ha nincs megerősítés, akkor nem fogják megérteni, és nem fogják gyakorolni, hogy a friss levegő. Ezért nagyon fontos, hogy a zárt térben is lehetőleg mindig biztosítsunk egy szabad levegőjárás, vagy rendszeres szellőztetés, még télen is. Nem hűl ki a szoba. Ha gyorsan kiszellőztetünk, a falak melegek meg a bútorok visszaadják, de a friss levegő nagyon fontos az egész szervezet hatására. A légzés gyakorlatokat úgy gyakorolhatjuk, ugye ez is egy jelenetes dolog, hogy amikor elkezdek a légzésről beszélni, sokan ásítani kezdenek, mert hirtelen érzik, hogy a szervezet érzi, hogy kevés az oxigén. Hogy miért, azt most ne firtassuk. És mit is akartam mondani? Igen, általában, tessék, itt nyitva vannak, csak a tartásunk nem a legjobb. És étkezés előtt gyakoroljuk a légzéseket, tehát mi a légzés, nem, semmi bonyolult nincs, semmi titok. Egyszerűen, jó ízűen, élvezettel és örömmel lélegezzünk mélyeket. Ha jó levegőn vagyunk. Egyszerűen automatizáljuk be az életszokásunkká váljék az, hogyha kilépünk egy jó levegőre, lélegezzünk ki, és néhány mély légzést végezzünk. Ezután automatikussá válik, hogyha jó levegőn vagyunk, folyamatosan mélyeket kezdünk lélegezni. Ez csodálatos hatású. A fejfájások nagy része, a szervezetben lévő megbomlott egyensúlyok rendezése mind-mind pillanatokon belül megtörténik. Igen.
Na most a szervezetések nálunk is egy iszonyatos gond. Mert én kinyitom az ablakot, és ő rögtön betítja. És azt mondja, hogy nem kap levegőt. Na most ebben lehetséges, hogy valami, hogy megszokta már ezt az örököszönő kifalmisztőt, hogy ha jön be a levegő, akkor fullad jobban.
Hát az oxigén, pontosabban az érszűkítő hatása van a nikotinnak, a szervezet elképesztő dolgokra képes. Igen, igen, azért mondom, hogy a nikotint veszi be a pipán keresztül a szervezete, mert a dohányban van, és hát a szervezet egyszerűen alkalmazkodik ahhoz, amit már évtizedeken keresztül megszokott. És én emlékszem rá, egy élsportolóval beszéltem, csak hogy megvilágosítsam a hatását a dohányzásnak és a érfalra gyakorolt hatását. Azt mondja, hogy ő rendszeresen fut minden nap, mivel versenysportoló volt, ő épp karatézott. És azt mondta, hogy ha előző nap este egy szál cigarettát elszívott, másnap a futás távnak a felét tudta csak lefutni. Azt mondja, egyszerűen hihetetlen volt, amit tapasztalt magán. Ez hosszú távon hogy jelentkezik? Úgy be tud szűkülni az ember légzés helyzete, hogy csak pihegésszerű légzéssel lélegzik. Figyeljük meg, általában úgy lélegzünk most is, hogyha néznénk, nem vennénk észre, hogy lélegzünk, hogy pihegésszerűen lélegzünk. De ez nem egészséges. Hát igen, ezekről majd még beszélgetünk, de most tényleg nem szeretnék elmenni most más irányba. Hát azzal zárnám az együttlétünket, mert látom az időnk is elment, hogy gyakoroljuk a légzést, gyakoroljuk a mozgást, megtapasztaljuk ennek áldását, az egész szervezetünkre kiható áldását, és mind szellemi, mind fizikai téren az egész szervezetünk megújulását. Ha ez még párosul helyes táplálkozással. Én emlékszem rá, hogy ha csak a táplálkozásra figyelünk, emlékszem rá, hogy addig én egyszerűen nem tudtam úgy rendezni az egész életfolyamataim egységét, ahogy kellett volna. Ha mozgással párosítottam, akkor már nagy mértékben hozzájárult. Ha még rendszeresen gyakorlom, javaslom azoknak, akik futnak, vagy kocognak reggelenként velem, vagy velünk, amikor zuhanyzunk, ugye az ember lezuhanyzik egy meleg vízzel, leszapanozza magát, és utána pedig én minden reggel hideg zuhannyal zárom. Nem hív ki a szervezet, de hogyha a szívtől legtávolabb eső ponttól kezdve a végtagokat, ugye a lábakat, utána a kezeket hideg zuhannyal lezuhanyozza az ember, utána arcát, hátát, alhas, mell, hogy a szív a legutolsó legyen. Tulajdonképpen ez egy vízleöntés, mondhatnám egy hideg leöntés, amivel tulajdonképpen összehúzza hirtelen a bőr pórusokat, egy kicsit benn is tartja meleget a szervezet, és utána egy ledörzsölő törölközés, amivel még a bőrünkön lévő lehálló sejteknek a távozását is segítjük. Ez mind-mind fokozza, hogy az egész szervezetünk friss legyen, fit, üde és kellemes jó érzettel kezdjük a napot. Egyáltalán nem mindegy, mert ennek a fürdőnek a hatása órákon keresztül kitart. A mozgásé is. Órákon, legalább fél napig, 5-6 órán keresztül érezhető ennek a hatása. Tehát mozgás, levegő, még napfényben is részesülünk, és a vízzel is érintkezünk, nem beszélve arról, ezt sem mondtuk, talán mondom azért néhány mondatban, hogy a felkelés után legyen mindig az első dolgunk, hogy igyunk vizet. Én észreveszem, mindig amikor felkelek, 4-5 óra körül, mert 5-6 óra körül kelek maximum, vagy 5 óra körül általában, ugye egy éjszaka fél liter vizet kipárologtatunk szinte a légzés által. És az emésztő nedvek, a salakanyagok távozása igényli a vizet. Fél vagy egy liter vizet én általában mindig megiszok reggel. A szervezet egyszerűen a kiürítését a mozgás által is, és mindent megkönnyíti, és felfrissül a szervezet hirtelen ennek következtében is. napfény, levegő, víz, mozgás. Négy alapelvet már az első órában a felkelésünk után gyakorolhatunk és érinthetünk. És utána jön az ötödik, a táplálkozás, párosulva a hatodikkal, a mértékletességgel. De mindenek előtt, ugye, nem tudom ki hogyan teszi, de azért mindenek előtt az embernél az imádság legyen legelő, és akkor már szinte a hetedik alapelvnél vagyunk. És így kezdhetjük a napunkat szokásszerűen az alapelvek gyakorlásával, az egészségünk is jobb lesz, és az egész életünk megújulhat. Szívből kívánom, hogy ezt mindannyian tapasztaljuk meg.